Programunk második részében a Fed kamatemeléséről, illetve annak részvénypiaci hatásairól kérdezem Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét, aki itt is van a telefonvonalban. Szervusz Zoltán, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Szerdán a várakozásnak megfelelően 75 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot a Fed. Gondolom nem ez volt a meglepetés, hanem inkább az, hogy Powell elnök milyen kommentált tett közzé. Te hogyan értékeled a Fed elnökének beszédét?
Így van, a kamatemelés mértéke abszolút nem volt meglepetés, ugye a korábbi egybankári nyilatkozatokból, illetve a piaci várakozásokból is 75 bázispontos szigorításra lehetett számítani. A közleményben már volt egy módosítás, egy új bekezdés szerepelt benne, ebben utalt rá egy bank, hogy hamarosan akár lassíthat is a kamatemelési cikluson, illetve a korábbi dotpot ábra, ami ugye a jegybankárok várakozásait tükrözi, az is azt mutatta, a szeptemberben megjelent, hogy decemberben 50 bázispontos kamatemelés lehet. Ezt egyébként meg is erősítette Jerome Powell a sajtótájékoztatón, legalábbis nagyon valószínűnek nevezte, hogy a következő kamatdöntő ülésen már nem 75 bázispontos kamatemelést fognak végrehajtani, tehát valószínűleg 50-et. Viszont volt egy olyan mondata, ami elkeserítette a befektetőket, mégpedig az, hogy még nagyon korai lenne azon gondolkodni, hogy közeledik a kamatemelési ciklus szüneteltetése, vagy akár vége, és a korábban vártnál magasabban lehet a kamatemelési ciklus teteje. Lényegében elmondta, hogy az infláció továbbra is rendkívül magas, erős az elnyomás, a munkaerőpiac pedig feszes. Tehát ez mind-mind abban az irányban mutat, hogy folytatódnia kell a kamatemelési ciklusnak.
Ráadásul ugye ma is kijött egy munkaerőpiaci adat, amely ugyanezt a tendenciát jelezte.
Így van, a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma októberben jelentősen emelkedett. Erre már lehetett következtetni a szerdai ADP adatból. Illetve érdekes volt, hogy a munkanélküliségi ráta viszont emelkedett 3,7%-ra, de ez még bőven tűrés határon belül, hiszen a Fed akár 5%-ig is felengedheti a munkanélküliségi rátáját. De korábban a teljes foglalkoztatottság definíciója az 4,5% volt, majd ugye az alá süllyedt jelentős mértékben a munkanélküliségi ráta. Ami talán érdekes lehet még visszatérve a kamatemelési ciklus ütemére, hogy a jelenlegi piaci várakozások decemberre és februárra is egyaránt 50 bázispontos kamatemelést áraznak, és ezt követően már csak 25 bázispont várható, és jelenleg, legalábbis a jelenlegi árazások szerint 5,35%-on tetőzhet a kamatemelési ciklus. Ez persze nem jelenti azt, hogy pontosan ott fog, de nagyjából akkor 5,25 és 5,5% között teszik a jelenleg a befektetők.
Ha ilyen magas lesz az amerikai kamat, akkor azért ez a dollár erősödésével járhat, legalábbis a hüvelyik új szabály szerint, nem gondolod?
Így van, bár ugye itt nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni ezen kívül. Egyrészt ugye nagyjából a piaci árazásokat, tehát hogy mire számítanak a befektetők, és ugye nagyjából világos a Fed kommunikáció abból a szempontból, hogy még folytatni fogja a ciklust, illetve az Európai Központi Bank kamatpolitikáját, ami szintén 75 bázispontos ütemben emeli jelenleg a kamatszintet, tehát az euró-dollár árfolyamát mindkét jegybank tevékenysége fogja befolyásolni, de én is azt gondolom egyelőre, hogy következő hetekben, hónapokban még nem számíthatunk érdemi dollárgyengülésre, mindaddig, amíg a Fed nem ad egy olyan egyértelmű jelzést, akár már decemberben, hogy valóban lassítani fog, és ezt követően akár 25 bázispontra, de ehhez mindenképpen arra lenne szükség, hogy az inflációban fordulat jelei látszódjanak, ugyanis még nem látszik, a maginfláció az folyamatosan emelkedik az Egyesült Államokban. A sima inflációban már látható tetőzésre utaló jelek, de egyelőre még nem vehetjük biztosra.
Vajon a recessziós félelmek megerősödtek, ha ilyen kamatpályát rajzol föl a Fed elnöke, mert ugye korábban attól lehetett tartani, hogy minél magasabbak lesznek a kamatok, ugye annál nagyobb az esélye annak, hogy recesszióba süllyed az USA. Ma mi a mértékadó vélemény szakmai körökben?
Így van, és lényegében volt definíció szerint technikai recesszió volt az első és második negyed évben, bár ugye az Egyesült Államokban egy külön bizottság van erre, aki kimondja a tényleges recessziót, és ugye ők több indikátort is figyelembe vesznek, többek között a munkaerőpiaci folyamatokat, ami viszont nem jelzett recessziót, és így nem is mondták ki, hogy ez volt. Most a harmadik negyedéves adat az meglehetősen kedvező lett, és a negyedik negyedévre vonatkozóan egy enyhe növekedést vár a Fed, tehát elképzelhető, hogy az idei évben még nem lesz negyedéves bázison sem gazdasági visszaesés. Nyilván 2023-ban azért óriás kockázatok vannak, az energiaárak alakulásának függvényében elképzelhető, hogy rövid ideig tartó recesszió beköszönt az Egyesült Államokban, de egyelőre most halványultak ennek a jelei, illetve az esélyei.
Ugye a Fed elnök is beszélt kérdésre arról, hogy lehetséges-e még a puha landolás, azaz az úgy, hogy hát a kamatok is emelkedjenek, meg a recesszió se következzen be. Hogy látod ezt a kérdést, hogy megoldható-e még az év hátra lévő részében ez a folyamat, vagy pedig ennek az esélye egyre jobban szűkül?
Az idei évben szerintem elkerülhető mindenképpen a hard landing. Ugye a jelenlegi adatok azt mutatják, jövő év lesz kérdéses, tehát itt azért nem bennék fel mérget, hogy sikerül elkerülni ezt a végül is taxációt, amikor ugye amiben jelenleg is vagyunk már, de akár egy ilyen hard landinget, amit mindenképpen szeretne elkerülni a Fed. De jelenleg az inflációs folyamatokat tartja prioritásban, tehát akár recesszió kockázatát is hajlandó felvállalni annak érdekében, hogy visszaszorítsa az inflációt.
Igen, igen, csak ugye itt van egy másik kérdés, ez a kérdés természetesen a világon mindenütt felmerül, Magyarországon is, hogyha ilyen magasak a kamatok, akkor a beruházások vajon képesek-e ezt a magas kamatot? Elbírják-e, magyarul elbírják-e a vállalatok, hogy ilyen magas kamat mellett vesznek föl ugye hiteleket? Magyarországon ugye hát ma már kétszemélyű kamatról beszélünk, hát Amerikában ez természetesen nincs így, de 5% feletti alapkamatnál a hitelek hát legalább 7-8, akár 9%-osak is lehetnek. Ez pedig egy beruházó számára nem nagyon vonzó.
Így van, ugye most már az Egyesült Államokban is látszódnak annak a jelei, hogy erőteljesen emelkednek a hitelkamatok természetesen. Jelenleg még nincsenek olyan szinten, hogy komoly problémát okozzanak, de további kamatemelés esetén akár ez is bekövetkezhet majd. Nyilván Magyarország teljesen más helyzetben van, hiszen nagyságrendekkel magasabbak a jelenlegi piaci kamatok.
Illetve hát meg az alapkamat is ugye 18% is. Hát.
Így van. Hát az alapkamat ugye 13%, de az effektív kamat az egynapos betéti kamat szintje a 18%, ami lényegében most az alapkamatként funkcionál. Tehát alapvetően ugye az Egyesült Államokban jövőre már mindenképpen problémát jelenthet több szektorban is. Ugye most a jelenlegi gyors jelentés is azonban is látszódik a harmadik negyedévre vonatkozóan, hogy nagyon nagy a szórás a szektorok között. Ugye most már több mint a fele vállalat közé tette az eredményeit az S&P 500 tagjai közül.
És a nagyok közül nagyon sokan, ugye?
Így van, és ugye az látszik, hogy az energiaszektor nagyon jól teljesített értelemszerűen a magas energiáraknak köszönhetően, viszont például az alapanyagszektor, az ipari szektorok jelentősen gyengébben, illetve kisebb mértékben tudták meghaladni az elemzői várakozásokat, mint a korábbi évek átlaga. Ez egyértelműen mutatja a jelenlegi folyamatoknak a kockázatát, és amennyiben fennmaradnak a jelenlegi energia, illetve alapanyagárak, akkor ez jövőre akár komolyabb problémát is okozhat a tőzsdei jegyzett vállalatok esetében is, és akár az eredmények, illetve a nyereség jelentős visszaesése is elképzelhető.
Igen, említetted ugye a gyors jelentéseket, és hát a legtöbb társaság valóban már közzé tette a harmadik negyedévi gyors jelentését, és az elég vegyes is, miközben néhány technológiai óriás ugye nagyot betlizett. A kérdés az, hogy ez az egész piacra rányomta a bélyegét, és ennek következtében esnek az árfolyamok, vagy a Fed szigorítása játszik inkább nagyobb szerepet? Hogy látod?
Úgy gondolom, hogy mindkét tényező komoly szerepet játszik, és most már az S&P 500-ban is a magas kapitalizáció miatt elég nagy súllyal vesznek részt ezek a nagyobb technológiai vállalatok, és ugye nagyban mozgatják az index értékét. Ugye ebben a szektorban nagyon fontos tényező az állampapírpiaci hozamok alakulása, hiszen a modellekben az elemzők a jövőbeni célárfolyamokat az alapján számolják ki, illetve hát egy fontos eleme a modellnek a kockázat, úgymond kockázatmentes hozam mértéke, és ugye most már a 10 éves amerikai állampapírpiacon hozam 4% fölé került, úgyhogy ez mindenképpen már a korábbi hetekben, hónapokban látott árfolyam zuhanástban is nagy szerepet játszott, amit a technológiai részvények esetében láttunk, akár az Amazonról, a Facebookról, vagy az Alphabetről beszélve is.
Igen, hát tehát úgy látod, hogy mind a kisbefektetők, mind pedig a nyugdíjalapok inkább választják a biztos 10 éves állampapírhozamot, ugye most 4%. 4%-os hozam, ez nagyon vonzó lehet, és elviszi tulajdonképpen a részvénybefektetésektől, vagy átcsoportosítja az összegeket, a tőkét?
Egyrészt ez is így, ez is igaz, másrészt pedig a célárak kiszámításánál, ugye figyelembe veszik a tévőbeni készténk, vagy pénzáramlást próbálják beárazni. Minél magasabb a kockázatnak, hogy hozom, annál alacsonyabb lesz a hosszú távú célárfolyam. Tehát ez önmagában egy negatív spirált indít el azoknál a vállalatoknál, ahol inkább a jövő tározza a piac, és a technológiai szektor tipikusan ilyen.
Na most kíváncsi vagyok arra, hogy az Equilornál a elemzők hogy látják, mikor kezdődhet el egy komolyabb növekedés a részvénypiacon, vagy pedig ennek az esélye kicsi, inkább oldalazásról van szó, vagy még az is előfordulhat, hogy tovább esik a piac. Ugye volt olyan kollégád a Concordból, aki azt mondta, hogy ha az S&P 3570 körüli értékre esik, akkor utána grizzly medve következik. A stábotok mit prognosztizálok mondjuk a következő fél évre? Hát tovább nem ismerem kérdezni.
Igen, talán most egyébként a hosszabb távú előrejelzéseket könnyebb megtenni a részvénypiacra kapcsolatban. Abszolút ugye az kijelenthető, hogy medvepiacban van az amerikai részvénynek az összönpiacás, tehát alapvetően ugye a csökkenő trend van, az uralkodó, és valóban 3500 pontnál van egy fontos technikai szint, amire utalhatott is ugye a kollega. Mi azt várjuk, hogy tehát folytatódik egyelőre a medvepiac, és amiben ugye a korábbi hónapokban látott pozitív korrekciós hullámok, amik akár 1-2-3-4-5-6-7-ig is eltartanak, ugye láttunk olyan korrekciós hullámot, ami 2 hónapig tartott, tehát ezekkel tarkítva egy csökkenő trend lesz uralkodó a következő hónapokban, negyedévekben. És azt gondolom, hogy a makrogazdasági fordulatra legalább 2023 közepéig kell várnunk, illetve végéig, amikor legkorábban van esély arra, hogy megindul a kirába lesz. Nyilván részvénypiacok ezt majd megpróbálják előre árazni, tehát én azt gondolom, hogy 2023 év közepéig nagy valószínűséggel fennmarad ez a medvepiac, de akár nyilván nem zárható ki, hogy tovább is.
Most van egy kollégád, ugye, Szekeres Bence, aki most jelentette meg, ugye az Equilor alapkezelőnél dolgozik, most jelentett meg egy hosszabb elemzést a portfólión, és ő azt mondja, hogy 2 olyan szektor van a befektetők számára, amely azért kecsegtethet árfolyam emelkedéssel, ugye a hadipart említette elsőként, és az egészségipart említette másodikként. Ez az ő egyéni véleménye, vagy a stábnak a véleménye?
Az alapkezelő ez teljesen külön vállalat, tehát ez az ő véleményük, de nagyjából egyet is lehet vele érteni, hiszen az egészségügyi szektor klasszikusan defenzív, illetve viszonylag magas osztalékhozamot is tudnak biztosítani ezek a részvények. Hát a fegyvergyártás az meg sajnos a jelenlegi globális helyzetben felül teljesítő lehet a következő negyed években is. Rengeteg konfliktus lehetőség van sajnos jelenleg a világban, illetve amik akár katonai konfliktusba is átcsaphatnak. Tehát ez a két szektor, és azt gondolom egyébként, hogy az energiárak magasan maradása esetén azért az energetikai szektor is jól fog teljesíteni még a következő néhány negyed évben.
Ebben benne van az olaj és a gáz szektor egyaránt?
Így van, mind a kettőre gondoltam. Amit pedig kerülni kell még, véleményem szerint az továbbra is a technológiai szektor. Ugye a bankszektor az kérdéses, hiszen a magasabb kamatok alapvetően pozitív hozadékot jelentenek, viszont van egy olyan pont, ahol már ugye nem teljesít a hitelek megnövekedett száma akár negatív meglepetéseket is okozhatnak egyes pénzintézeteknél. Tehát a jelenlegi kamatszint szerintem még optimális lehet az Egyesült Államokban, de hogyha 5% fölé emelkedne az alapkamat, akkor már jelentkezhetnek a problémák, akár a lakossági, akár a vállalati finanszírozásban is.
Ez a véleményed arra is utal, hogy ha hirtelen egyik-másik részvény esik, akkor az a korábbi tétel, hogy vedd meg az esést, nem biztos, hogy érvényes, tehát nem biztos, hogy meg kell venni. Hát ugye a Facebook példája ezt mutatja, hogy hiába esett 300 dollárról, vagy 350 dollárról 100 dollárra, ugye tovább esik, és nem lehet látni egy nagyon erős felpattanást. Tehát ez a vedd meg az esést szlogent ezt most el kell felejteni?
Igen, ez medvepiacon nem érvényes, tehát általában a vedd meg az esély stratégia, lehet így fogalmazni, az mik a piacon szokott működni, de amikor egy-egy részvényárfolyam, vagy egy negatív gyors jelentés, vagy egy negatív hír miatt nagyobb mértékben esik, az Egyesült Államokban ugye könnyen elképzelhető, illetve tapasztalható, akár egy napon belül 20-30%-os csökkenés is, még a nagy papíroknál is. És amikor emelkedő trend az uralkodó, akkor ez egy működő stratégia lehet, hogyha nincsen nyilván fundamentális probléma a vállalattal. De egy esőpiacon ez egy elég veszélyes stratégia tud lenni, hiszen nem zárható ki, hogy egy nagyobb zuhanást követően, mint ahogy látjuk most néhány technológiai papírnál, egyszerűen tovább csorog lefelé az árfolyam, egy minimális visszapattanást sem képes végrehajtani. Itt nagyon nehéz most kereskedni ilyen helyzetben, hiszen, ahogy említettem, a medvepiacot nyilván egy ilyen intenzív, akár hetekig tartó medvepiaci rallik is tartítják, akkor szokták kiszedni a short pozícióban befektetőket, spekulánsokat, de alapvetően ugye a lefelé mutató trendben nehéz meghatározni azokat a szinteket, illetve jól győzíteni, amikor akár egy ilyen korrekciós hullámot sikerülhet megfogni. Nyilván vannak erre utaló jelek, érdemes ilyenkor az indexeket vizsgálni, akár technikailag is, és azokon a fontos, meghatározó támaszok közelében, hogy az S&P-nél egyébként pontosan 3500 pontnál láttuk, akkor megkeresni azokat a cégeket, amik szimpatikusak lehetnek, és akkor az időzítés talán nem lesz elrontva.
Amit most az amerikai piacról beszéltünk, ez Európára még fokozatosabban érvényes? Próbáljunk egy gondolat erejéig kitérni erre.
Bocsánat, melyik piacra?
Európa, hát a nyugat-európai, vagy a fejlett európai piacról.
Igen, tehát akár Németországot nézzük, akár más nyugat-európai országokat, itt jóval nagyobb a kockázat a recessziónak, hiszen jóval közvetlenül érintettek vagyunk az energiaválságban. Ugye Németországból folyamatosan kedvezőtlen makroadatok érkeznek, ma reggel jött el az ipari megrendelés állomány, ami jelentősen alulmúlta még a negatív várakozásokat is. Tehát arra szinte mérget vehetünk, hogy az eurózónában előbb-utóbb beköszönt a technikai recesszió hivatalosan is. Ennek a hosszúsága nyilván kérdéses, és nagyban függ majd a földgáz árának alakulásától. Én azt gondolom, hogy amennyiben a jelenlegi, már a korábbiaknál alacsonyabb, de továbbra is a hosszú távú trendeket vizsgálva magas földgáz ár fennmarad, akkor akár egy elhúzódó válságra is kell számítani.
Ráadásul itt, bocsánat, hogy közbevágok, itt ugye nincs olyan európai állampapír, ami biztosan mondjuk 4%-os euró árfolyamot hoz 10 éves periódusra.
Hát vannak olyan eurozónás állampapírok, amik 4% felett fizetnek, viszont értelemszerűen jóval nagyobb a kockázata, mint az amerikai állampapírnak, tehát ugye a kötvénypiacon is nehéz lesz jó befektetési lehetőségeket keresni a részvénypiac, meg automatikusan rányomja a bélyegét, recesszió lehetősége. Úgyhogy én most mindenképpen alulsúlyoznám az európai részvénypiacot, hogyha valaki részvényben gondolkodik, akkor elsősorban inkább az Egyesült Államokban érdemes keresgélni, vagy akár egyes ázsiai országokban is.
Köszönöm szépen az interjút Varga Zoltánnak, az Equilor Befektetési ZRT szenior elemzőinek. További kellemes estét kívánok.
Köszönöm szépen a figyelmet.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak!